Kedves hallgatóink! Közvetítést adunk a Pesti Magyar Színházból. A gyertyák csonkig égnek. Színpadi játék két részben. Márai Sándor regényét színpadra alkalmazta Posgai Zsolt. Ismertetjük a szereposztást. Henrik Avar István. Konrád Agárdi Gábor. Nini Csernus Marian. Vadász Mihály Pál. Rendezte Iglódi István. Történik 1940-ben egy magyarországi kastély fogadószobájában. A félhomályba burkolózott, teremnek is beillő, nemes, finom kivitelezésű bútorokkal berendezett szoba két hatalmas ablakkal néz a kastély parkjára. Mindkettőn súlyos, felkötött függönyök keretezik a csukott ablaktáblákat. Jobbra egy zongora, rajta kék váza virágokkal. A széles kétszárnyú ajtó mellett kandalló, fölötte két felfüggesztett kard keresztezi egymást. A falon nagyméretű, üres képkeret. A szemközti ablak előtt ül Henrik, a széktámla szinte teljesen elrejti alakját. Magas, megtermett férfi lép be, vadász egyenruhában.
Kálmán, fogjon be 6 órára! A Landauerbe, mert eső lesz.
Értem, tábornok úr. Eső lesz.
Bár a szakás szerint egész nap repkedtek a kastély körül a kócsagok. Ez pedig száraz időt hoz, legalábbis a szakás szerint.
Kálmán ölcsön parádét, és te is.
Már felvettem a vadászruhámat, tábornok.
Igen, látom. És minden ragyogjon, a kocsit és a szerszámokat kezdjétek el azonnal tisztogatni. A vadász egyenruha még ráér. Tibériát veszel, érted? És felülsz Kálmán mellé a bakra.
Értem, kegyelmes úr! 6-ra!
Gondolom mindez amiatt a levél miatt van, amit a tegnap kapott a
tábornok.
Semmit. Semmi közöm hozzá természetesen. Elnézést, tábornok úr, de a húgom a hétvégén férhez megy, és ilyenkor többet beszélek a kelleténél. Családi vonás, hogy úgy mondjam, vadászbetegség, tábornok.
Fél hétkor indultok? A fehér sasnál jelentkezelések annyit tud a szintjúrtelek, és a kocsi eljött a százados úrért. Ismétel!
A tábornok úr küldött a százados úrért, aki ma érkezett, és megszállt a fehér sas.
A kocsi eljött.
És a kocsi el!
A százados úrért.
Azért? Hát kiért jött volna. 20 éve nem mentünk ki senkiért a városba.
Nem szóltok hozzá egész úton, akármit kérdez?
Nem is vagyunk mi beszélősök a Kálmánnak. Ha beszélünk, akkor is csak egymással. Tábornok úr.
Kirúglak mindkettőtöket, ha megtudom, hogy egyetlen szót is mondtatok neki. Ha kérdez, nem válaszoltok, mint a süketek lennétek.
Amúgy is, süket az a Kálmán, hiszen tudja, tábornok úr, süket az a Kálmán, mint a tök.
Némán kíséritek ide. Köszöntök illendően, és semmi több.
Értem? Köszönünk, és semmi több. Vadász köszöntése. Bár a tábornok úr is régen vadászott, pedig most ide gyűltek a vadak, mert megérezték a biztonságot. Most lecsaphatnánk rájuk, tábornok.
Kálmánnak megmondod, a lovak maradjanak befogva a kocsi feljáról, a vendég bármikor visszamehet.
Megszokta már a várakozást a Kálmán. Süket ember türelmes. Vacsorázik is a bakod a Kálmán. Türelmes minden nyomorék. A nyomorékok türelmesek, csak mi egészségesek. Ugrunk mindenre, tábornok.
Fejezd be a losogást.
Elnézést, ez is csak a húgom miatt van.
A vacsora alatt itt maradsz. Még én nem mondom, hogy elmehetsz, itt maradsz a kastélyban. Szükségem lehet rád.
Nini szólt, hogy szolgáljak fel a vacsora alatt.
Vadászatot tervez, tábornok úr.
Vadászatot? Igen. A halálig.
Akkor a kutyákat.
Ha mint tedd, amit mondtam.
Érted, tábornok úr, de ha vadászat lesz, akkor a kutyákat. Régen mentek már, akkor is a nyúlra. Elszoktak tőle öregek is. De ha én újra betanítom őket, tábornok úr, nem sok az a pár óra. Vérükben van a vadászat, ahogy nekem is, tábornok úr.
Takarodj!
Igenis, tábornok úr!
Henrik a nála lévő levelet a szekrénybe zárja. Közben kezébe akad egy pisztoly. Kis ideig méregeti, forgatja, majd visszahelyezi a szekrénykébe. szalaggal átkötött, sárga füzetet vesz elő. Az ablak előtti kis asztalkára helyezi. Leül a karosszékbe. Az inas bort hoz, két metszett üvegben, melyhez három poharat vesz le az italszekrényből. Nini az öreg dajka tipekbe, fehér abroszt terít az asztalra, három terítéket helyez rá.
Legalább ma engedd meg, hogy a spalettákat kihajtsam.
Jó így.
Kint alkonyul, megy le a nap, pont erre az ablakból rálátni szeretnéd, tetszene neked.
Látom. Minden este látom, itt ülök, nézek.
Itt ülsz és nézel egész nap. A spaletták meg becsukva.
Így többet látok, Nini.
Tudom, többet látsz, de évek óta nézed így, 10 év óta, 20 év óta nézed így az ablakot. Megfürdik és felöltözik reggelente a kert, én sokat nézem, már nem sokáig nézem.
Érzem az illatát. Látom így is illatában.
Bolondulsz meg, Henrik, ha csak így nézel, spalettát nézel.
Ki tudja, ki lát többet?
Ki tudja.
Július 2-a.
Tudom.
Az volt a vadászat napja. És másnap?
Tudom.
De most visszajött. 41 év és 43 nap.
Visszajött.
91 éves lettél, Nini. 91 és én 75. Megtartottál magad mellett fiatalnak azzal, hogy élsz, Nini. 75 évesen is fiatalnak. Köszönöm, hogy élsz, Nini.
Csak te tudod.
16 éves voltál, amikor születtem.
Igen.
Melyik szobában születtem?
Hát, tudod.
Azt mondják, szép voltál.
Ja.
Azt mondják, nagyon szép.
16 éves voltam. Ja.
Szép termetet lehetett, izmos és nyugodt. Mintha titkokat tudott volna a tested, olyan lehettél, mintha rejtegettél volna valamit a csontodban, a véredben, a húsodban.
Hagyd abba!
Igaz? Gyereket szültél 16 évesen.
Meghalt a gyerek, nem élt meg csak fél évet. Semmit sem élt.
Te pedig feljöttél ide a kastélyba, és engem szoptattál a halott gyermeket helyett. Engem.
Sok tejem volt, szoptattalak.
Az első korty tejet a melletről szívtam le, Nini. Anyámnak nem volt teje.
Nem volt neki.
Itt éltél 75 éven át a kastélyban, és mindig mosolyogtál, és ezt senki nem vette észre, mert senki nem törődött veled. Senki nem kérdezte meg tőled, hogy tudsz ilyen jókedvű lenni, mikor a Férfi elhagyott a gyereked, meghalt. Megszoktattál, és fölneveltél.
Miért kell lesz most?
Mert ő visszajött, Nini. És nem tudom, hogy beszélek-e még veled. Egyáltalán beszélek-e még valakivel, ha ő elment?
Értem.
Nini homlokon csókolja.
Aztán anyám meghalt.
Igen.
Te mosdattad le ecetes ruhával. Láttam, beengedtél, ott álltam a sarokba, hálószobájában. Én anyámat, aki francia volt, és sehogy nem értette meg, hogy hogy került ő erre a földre. Apám hozta ide, mesélte mindig. Jöttek Bécsből, aztán eltűntek a hegyek, maradt a sík, a semmi, anyám nézett ki a kocsi ablakán, és sírt. Sokat sírt.
Nem érezte itt jól magát?
Soha.
Francia maradt.
A te erőd, Nini, úgy árad szét ebben a házban, a falakon, a tárgyakon, az embereken, mint valami rejtett áram, ami a vándor bábszínházat mozgatja a kisasztalon, az alakokat,
igen,
a Vitéz Jánost és a halált. Néha az volt az érzésem, hogy a házak és a tárgyak összeomolnának, ha a te erőd nem tartaná össze mindezt. Megöregedtél, Nini?
Meg.
Meghalsz, Nini? Én meg elvesztem a fiatalságomat.
Hogy visszajött, ezt még megvárom. De utána nyisd ki a spalettát, ha elmentem.
Miért? Jó így, utána de, is.
Hogy láss engem, ott vagyok kint, ha kinyitod, látod.
Emlékszel, Nini? Konrád írt, hogy ide jön.
Igen, emlékszem, mindenre emlékszem.
Már itt van a városban, a fehér sasnál szállt meg. Ma este eljön, már értekültem a kocsit. Itt vacsorázik.
Igen, tudom, nyolckor lehet. Akarod, hogy úgy legyen minden, mint régen?
Minden ugyanúgy, mint legutóbb.
De ígérd meg. Ígérd meg, hogy nem izgatod fel magad, jó?
Megígérd.
Jó. A képet visszategyük?
Nem. Ne tegyétek vissza. Majd aztán. És ha csöngetek, ha kettőt csöngetek...
Igen. Mindent tudok. Visszategyük. Ne tegyük vissza.
Ne merjétek visszatenni. Vagy a vacsora után, talán, ha megtudtam, amit akarok, talán. Ezek szerint még megvan a kép.
Mit gondoltál?
Azt hittem, hogy elégetted.
Ó, nincs annak semmiféle értelme elégetni képekkel.
Ez igaz, ez semmi nem változtat. Ez a szín, ez nem így állt itt azelőtt.
Így emlékszel?
Igen, így. Itt ült Konrád, közel a tűzhöz, itt ült Krisztina, így, és itt szembe a tűzzel, itt ültem én.
Biztosan tudod.
És a kék vázában dáliák álltak 41 évvel ezelőtt.
Igen.
A francia porcelánnal terítettél?
Igen, a virágossal.
És mit adsz a vendégnek?
Pisztrángot. Levest, és pisztrángot, véres húst, és salátát, és fagylaltot, talán jó lesz.
Nagyon jó legyen, annak idején rák is volt.
Igen, Krisztina szerette a rákot, minden formában szerette. Akkor még volt a patakban rák, most nincs már. A városban sincs semmi. Te mit akarsz ettől az embertől?
Az igazat.
Tudod jól az igazat?
Nem tudom.
De a valóságot tudod.
A valóság nem az igazság, a valóság csak részlet. Krisztina sem tudta az igazat. Talán ő, Konrád, talán ő tudta. De most elveszem tőle.
Mit?
Az igazat.
Elég valamit... Valamit meg kell neked mondanod.
Azt hiszem, megérkezem.
Ha engednéd kinyitni a spagettákat, akkor most láthatnád, ahogy érkezik.
Így láttam, ahogy érkezik. Mindig így láttam, ahogy érkezik. Na, hadd jöjjön. És mindenre nagyon vigyázzatok, Nini. Jaj, Nini! A két gyertyák. Emlékszel, az asztalon. Gyújtsátok meg, hadd égjenek a vacsoránál.
Nini két nagy díszes gyertyatartót tesz az asztalra két gyertyákkal. Meggyújtja mindkettőt.
Erre nem emlékszem.
Én igen.
Nini kimegy. Székébe ül az ablakkal szemben. A vadász egyenes tartású, idős urat vezet be. Elkéri felöltőjét, kalapját kiviszi. A jövevény kecses botjára támaszkodva körülnéz a szobában. Pillantása megakad az üres képkereten. Henrik föláll, a vendég mögé kerül, aki hirtelen megfordulva szembe találja magát a tábornokkal. Tétován kezet fognak.
Az ember nem lesz fiatalabb.
Hát nem.
Látod? Még egyszer eljöttem.
Ebben sohasem kételkedtem. Honnan jössz?
Londonból.
Ott élsz? Ja, ezek szerint ott élsz.
Igen, London mellett van egy kis házam, és amikor visszajöttem a trópusokról, hát ott ragadtam.
Angol állampolgár lettél? Nem tudtam. Nem írtál. Írhattál volna, de nem.
A papír nem alkalmas. És a tinta sem.
A trópusokon is hol? Merre?
Szingapurban. De ez már csak az utóbbi időkben volt, eleinte mélyen bent a mocsárba, a malájok között. Sok apró kicsi maláj.
Azt mondják, a trópus elhasznál, megöregít.
Iszonyú. Iszonyú. 10 évet elvesz az ember életében.
Na, hát ez rajtad nem látszik, esküszöm, hogy nem látszik.
Pedig a trópus az szörnyű. Magunk fajta ember nem bírja, koptatja a szervezetet, égeti a szöveteket. Kiírt valamit, hidd el, kiírt.
Azért mentél el, hogy megölj magadban valamit?
Nem értem.
Azért mentél oda, hogy megölj magadban valamit?
Ilyen indulatos maradtál. Indulatos öreg.
Sikerült?
Mit számít az már? Megöregedtem, Henrik. Nem számít már semmi, semmit.
A komornyik leveses tálat helyez az asztal közepére. A vadász tálcáról pálinkát kínál.
Hazai!
Hazai! Isten hozott.
Na, ez se ittam 40 évig.
asztalhoz ülnek.
Parancsolj!
Köszönöm.
Jó! Hárman leszünk. Meglep? Nem. És ki lesz az?
Ki lenne? Krisztina.
Krisztina.
Elfelejtetted?
Krisztina itt lesz.
Tudod, a feleségem hol lenne?
Azt hittem...
Mit?
Nem éreztem itt őt, amikor
jöttem.
És érezned kellett volna neked? Érezned kellett volna?
Nem láttam, amikor jöttem a ház felé, és itt
bent sem találkoztam vele.
Készülődik. Krisztina nem eszik leveset. Megvárat minket.
Krisztina.
Ez a neve, Krisztina.
Tudom, hogy... Mi a neve Krisztinának?
Gondolom, várod már a vele való találkozást ennyi év után.
Csak annyira várom, amennyire veled vártam. Csak annyira.
Hát? Parancsolj! Egyedül élek itt. Mit szólsz? Egyedül.
Csodálkozom. Egyedül? Tehát akkor Krisztina, te itt lakik?
Már úgy értem, hogy ketten élünk itt egyedül.
Persze.
Nagy ez a kastély.
Elférhettek benne ketten, egyedül.
Apádéknak nem volt ekkora háza. Emlékszem. Egyszer elvittél hozzájuk, nem akartál, mikor tiszti iskolások voltunk Bécsben. De aztán végül mégiscsak elvittél apádék egyszerűségébe.
Igen. Amikor úgy gondoltam, hogy ez a helyes, akkor
valóban igen.
Soha nem fogadtál el tőlem semmit, pedig mindig adni akartam.
Nem.
Mindig.
Nem. Elárultam volna. Őket. Tényleg te. Egyszer elvittelek apámék házába, hogy lásd, hogy minden pár kesztyű, amivel mi színházban járunk, az tőlük van. A kenyerüktől van. Egyszerűek voltak? Nem. Szegények voltak.
Igen. Emlékszem, apádék egy egészen kicsi házban laktak Lengyelországban. Valahol az orosz határ mentén, egy egészen kicsi házban.
Igen. És látod, mégis... Minden onnan jött, a vizsgadíjak, a párbajköltségek.
Először a bútorokat adták el, aztán a házat, a földet, a kertet, a pihenésüket, az öregségüket.
Mindazt azért, hogy a fiú katona legyen.
Azért haltak meg. Nem láttam őket.
Sem élni, sem meghalni. Hát,
messze voltam.
Nem mentél haza? Miért nem mentél haza?
A háború miatt sem. Már angol állampolgár voltam.
Angolok megértették, hogy
nem harcolhatok a saját hazám ellen.
És különben is az ember nem cserélgeti minden évtizedben a hazáját.
Nem. Az ember egyáltalán nem cseréli a hazáját, csak az okmányokat.
Hazám megszűnt. Felbomlott. Az én hazám
Lengyelország volt is.
Bécs, a ház, a kaszárnya város kellős közepén. Galícia és Chopin. Mi lett mindebből? Minden széthullott részleteire. Az én hazám az egy érzés volt, és ezt az érzést megsértették.
Ilyenkor elmegy az ember a trópusokra, vagy...
Vagy talán még messzebb.
Messzebb? Hova messzebb? A trópusokon messzebb.
Az időbe. Érted? Az időbe. El.
Ez az a bor, amelynek az évjáratára egészen biztosan emlékszel.
86-ban születelték, abban az évben, amikor esküdtettük.
Amire mi esküdtünk, az nincs többé. Mindenki meghalt közülünk, Henrik. Volt egyszer egy világ, amelyikért érdemes volt élni és meghalni, de ez a világ, ez nincs többé. Az újhoz pedig már nincs közöm. Hát, ez minden, amit mondhatok.
Ezt most mire mondtad?
Hogy érted?
Nem a kérdésemre válaszoltál, egyáltalán nem arra. Nyugodj meg, mindjárt itt lesz.
Ki? Ha félre értesz.
Jó lenne tudni, van-e egyáltalán barátság?
Hogy mi van? Hogy mi? Mi?
Természetesen nem arra az alkalmi örvendezésre gondolok, amellyel két ember megörül egymásnak, mert találkoztak, mert bizonyos kérdésekben azonosak a nézeteik, meg a kedvteléseik is egyformák. Nem, nem, nem. Ez nem barátság.
Barátság? A legerősebb kapcsolat az életben. Talán azért olyan ritka.
De mi van az alján?
Alján... Talán... rokonszem.
Üres, híg szó tartalma nem elég erős ahhoz, hogy két ember az élet válságos helyzeteiben is kiálljon egymásért csak úgy, rokon szemből. Talán valami más. Talán van egy szemernyi érosz minden emberi kapcsolat mélyén.
Te mire gondolsz?
Tudod, itt az erdőben, a magányban, amikor próbáltam megérteni a világ minden dolgát, mert más dolgom nem volt, akkor néha gondoltam el.
Hát érosz, hát azért az egy kicsit...
No, természetesen a barátság más, mint a beteg hajlamú emberek dolga, akik az azonos neműeknél keresnek bizonyos fajta kielégülést. Nem, a barátság éroszának nem kell a test, inkább taszítja, mint izgatja.
Ennek örülök. Ennek komolyan mondom, hogy ennek örülök.
Jó, jó, csak ne vicceld el a kérdést, mert én
komolyan... Jó, kérlek, bocsáss meg. Tessék.
Miért bámulod folyton Krisztina székét?
Én bámulom.
Te bámulod, hát látom.
Bocsáss meg, hát akkor nem vettem észre.
Nyugodj meg, mindjárt itt lesz. Vagyis, mégiscsak érosz. Minden emberi kapcsolat alján érosz ér. Tudod, én úgy gondolom, hogy a barátság az az emberi kapcsolat, amennél nemesebb nincs anyaszülte elevenek között.
Állatok is ismerik a barátságot, tehát ott vannak az oroszlánok, meg a fajtkakasok, mindenféle rendű és rangú lények, száz és száz példát láttam, mert például a trópusokon. Az állatok értik ezt és élik.
És az emberek között nem találtam?
Emberek között legritkábban találtam erre példát. Emberek között a rokonszem, amely kialakul a szemed láttára, lassan-lassan belefullad az irítség és a hiúság mocsarába.
Néha... az az érzése az embernek, hogy a barátság szolgálat, hogy a szerelmes, hogy a barát sem vár jutalmat az érzéseiért, és ez lenne az igazi eszmé. És csak ugyan. Érdemes-e ilyen eszmény nélkül élni? Mit ér ez olyan barátság, ahol csak az erényt, a kitartást, a hűséget szeretjük a másikban? Egyáltalán mit ér az olyan szeretet, amelyik jutalmat vár? Hát nem ugyanolyan kötelességünk elvállalni a hűtlen barátot, mint a hűségeset. Az önfeláldozót.
Nem tudom. Én nem foglalkoztam filozófiával.
Ez igaz, te csak a zenével foglalkoztál, azzal nagyon.
Na, és ezzel most mit akarsz?
A zene is filozófia, ezt hajtogattad nekem folyton a fülembe az iskolán.
Fiatalok voltunk.
A zene, amiben engem nem engedtél be, pedig barátok voltunk.
Én nem engedtelek be? Hát te nem akartad. Én beengedtelek.
Néha az volt az érzésem, hogy a zene nem is olyan veszélytelen szenvedély. Az iskolában csak annyit tudtunk a zenéről, hogy van egy tamburmajor, részkürtök kellenek hozzá, ez a zene hangos, ünnepélyes, aztán senki nem törődött vele. De te! Te mindig elsápadtál, ha zenét hallottál.
Igen. Mindenem beleremegett.
Mintha mondott volna neked valamit a zene, amit mi többiek nem érthettünk.
Úgy van, mert én egész testemmel hallottam a zenét.
Olyan szomjasan, hogy a börtönben az elítélt figyel távoli léptek zajára.
Amelyik esetleg a szabadságot hozza neki. Igen, ez így van. A szabadságot.
És olyankor soha nem voltál katona?
Nem. Olyankor mindig gyűlöltem, hogy katona vagyok.
És milyen nagyszerűen zongoráztál. Emlékszel, mit műveltél vele? Anyámmal?
Emlékszel, mit műveltem?
Na, gondolkod. Jaj,
Istenem, Henrik. Négykezest játszottam, édesanyád.
Úgy van, valami lengyel.
Nem valami lengyelt. Chopint.
Indulatosan ül a zongorához, játszani kezd.
Polonész fantázia.
Hát persze, hiszen te is lengyel vagy.
Igen. Édesanyád francia volt. Nagyon jól állt neki a négykezes, egy pár francia kézhez, Chopin két keze.
És ennek a Chopinnek francia volt az apja.
Igen, édesanyád francia volt, én lengyel. Négykezest játszottunk, hát hogy ne kelt volna életre maga Chopin ennél a zongoránál.
Anyám nagyon szenvedélyesen játszott. Különösen veled, a négy kezeddel.
Megmozdult a szoba, mintha zene lázadására felemelkedtek volna bútorok, mintha minden, ami az emberi szívben eltemettetett kocsonyás és avas új életre kellene, mintha minden emberi szívben lobogna egy halálos ütem, amelyik az élet egy bizonyos pillanatában végzetes erővel elkezd dobogni.
A zene veszélyes szenvedély, látod? Én már akkor tudtam. Te anyámmal is azonosulni tudtál úgy, ahogy én soha. Elvetted őt tőlem a zenéddel. Őt is!
Nem vettem el tőled semmit. Nem vettem el tőled senkit. Minden ott volt. Minden.
Kukodj meg, Konrád. Ne kiabálj.
Az inas és a vadász kiviszi a leveses tálat és a tányérokat.
És meddig, de még él.
Hát, lehet, vagy 95.
91. Vár még valakit. Még nem megy el, meg vár még valakit.
Istenem, a drága Nini.
Nem tudtam, hogy kedvelted őt.
Nagyon-nagyon szerettem Ninit, és még él. Él!
Mit akarsz? Mindjárt jön a sült.
Meséld el neki, Párizst, azt akarom. Meséld el neki.
Ne meséld el. Gyere ide. Gyere ide. Gyere ide, drága Nini. Gyere, ölej meg. Gyere ide.
Nini rá sem néz.
Mire gondolsz?
Emlékszel? 8 éves lehettem, amikor anyám, aki gyűlölt itt élni Magyarországon, elvitt oda haza, Párizsba. Anyám még kastélya, és a francia nagymama, akinek kínosan ejtettem ki az itthon megtanult francia szavakat, ijesztettek. Ők pedig tágra nyitott szemekkel nézték a vadembert, aki abból a vadországból jött. És a kastélyban mindennek irtózatos szaga volt. Hú, egész nap émelyedtem, éjfél felé elkezdtem sírni, és azt üvöltöttem, hozzátok el nekem Ninit! Másnap magas lázam volt, francia orvosok álltak az ágyamnál, de az ő ruhájukból is ugyanaz a szag. Ugyanaz a szag. Azt mondta, meghalok, ha ez a szag nem szűnik meg. Na, akkor táviratoztak.
Én pedig vonatra ültem.
Mi ez az egész?
Úgy jöttél, mint a költöző madarak, Nini. Nem tudtam, hogy jössz, én a halálra készültem. Anyám fölém hajolt, megpróbált segíteni. De ugyanaz a szag. Ugyanaz a szag.
Az a pucos majordomus meg se ismert az állomáson, egyedül kellett, hogy megkeresselek.
Szegény néni, hát Párizs olyan nagy.
Franciául nem tudtál, az utcákat nem ismerted, és mégis megtaláltál, néni, csodálatos voltál, mintha évtizedek óta éltél volna ott.
Mindig kérdezted, hogyan?
Te meg soha nem tudtál rá válaszolni.
Hát most se tudom.
Aztán nekem feladták az utolsó kenetet. Na, akkor érkeztél meg. 6 napig, Nini. 6 napig voltál mellettem, és tartottál életben a leheleteddel. Aztán leutaztunk Bretagne-ba lábadozni.
Anyád meg a francia nagymama sértődöttem maradt a Párizsba.
A vörös szikla tengerben, emlékszel, Nini?
Nem. Én csak téged néztelek, kis életmenekült, csak téged.
Ültünk a tengerparton, mindennek sós illata volt, a levegőnek, a virágoknak.
Azt mondtad akkor, én költő leszek.
Nem, te katona leszel, azt mondtad, mit apa? És ahogy ott ültünk, és néztük a tengert, úgy éreztük, ha mi ketten így ülünk együtt, akkor a világon minden más is összetartozik. Mit csinál?
Áll és néz.
Miért?
Nem tudom. Küldöm a húst.
Mit akartál ezzel?
Te anyámat elvetted tőlem. De Ninit nem tudod elvenni. Láthattad, össze vagyunk nőve. Hogy ő is kell? Őt is akarod?
Te gyűlölsz engem.
Én? Soha.
Hozzák a sültet. Henrik és Konrád ismét asztalhoz ül.
Krisztina?
Ó, mindjárt itt lesz. Szóval Londonban élsz?
Igen.
Üzlet?
Nem, már. Visszavonultam.
Az elmúlt 41 év alatt
sohasem jártál ezen a környéken?
Nem, Szingapurban éltem.
Kaucsú?
Is. Meg még ami. Jött. Pénz kellett.
Sikerült?
Annyira sikerült, hogy visszajöttem.
Nem tudtad megszokni, ugye? Nem?
Nem. Először mindenki azt hiszi, hogy megszokja. Nagyon fiatal voltam, amikor oda kerültem, mindössze 32 éves, és egyenesen be a mocsár közepébe. Ott bádok tetejű házban élnek az emberek. Este lefekszel, mintha ködbe feküdnél. Reggel ez a köd besűrűsödik, és forró lesz. Aztán elpásulsz, mindenki iszik. Az emberek szeme véres. Elsőjében azt hiszed, hogy belehalsz. Aztán második, harmadik évben egyszer csak azt veszed észre, hogy valahogy nem vagy már a régi. Aztán elkövetkezik a pillanat, amikor nem tudod, hogy mi van veled, és hogy mi van körülötted. Hát lehet, hogy ez csak a negyedik, ötödik évben következik be, de lehet, hogy már az első hónapokban a düglohan. Sokan gyilkolnak ilyenkor. Vagy megölik saját magukat.
De te életben maradtál, mert lengyel vagy.
Azért, mert én lengyel vagyok.
Nyugodj meg, Konrád, nem bántó szándékkal mondtam, de a lengyel mégiscsak más, mint az angol.
Az angolok is megkapják. Bár ők védekeznek, viszik magukkal Angliát kézipoggyászként. Udvarias gőgjüket, a jól neveltségüket, a golftereket, teniszpályákat, viszkit, ja, hát és a smokingot, amit esténként felvesznek a bádok tetejű házak közepén, a mocsár kellős közepén. 4-5 év múlva elállatiasodnak. A trópus lemarja róluk a kalicsmodort, lemarja, mint a lepra az emberek testéről a bőrt és az eső. Még hónapokig ott dobog a bádok tető. A mocsár gőzölök, az eső meleg, minden nedves, az ágynemű, a dohány, a könyvek, a kenyér, minden. Ülsz a házadba, malályok azok. Énekelnek a nő, akit oda vettél a házadba, és hát akit megkaptál, az a szoba sarkában ül, és néz. Órákig tudnak így ülni és nézni. Először észre se veszem. Aztán le kell idegesíteni, megparancsolod, hogy menjen ki a szobából. Nem megoldás, mert akkor a másik szoba sarkában ül és néz. A falakon keresztül is néz. Nagy barna szemük van, mint a tibeti kutyáknak. Rákiáltasz, mosolyog, a megütött mosolyog és néz. Megparancsolod, hogy menjen ki a házból. Akkor a ház előtt a lépcsőn ül és néz és mosolyog és néz. Mintha egy gyilkost, egy állatot, vagy egy papnőt, vagy egy varázslót, vagy egy eszelőst tartanál egy szemében a házad.
A trópusokon szoktad zongorázni a polonész fantáziát?
Nem. Chopint nem játszottam ott soha.
És mégis kibírtad ilyen sokáig ott messze?
Hát, de lehet, hogy nem is voltam én olyan messze, mint ahogy gondolod. Hát a mocsárba dolgoztunk mélyen bent az őserdőbe, kínai és maláj kulik között. De milyen érdekes, hogy telefon nem volt, rádió sem volt, világba dúlt a háború, és mi nem tudtunk semmiről semmi. A malájok tudhatták a legkevesebbet, és milyen érdekes, egy napon, 17-ben, déli 12-kor előjöttek a mocsárból, és azt mondták, hogy nem dolgoznak tovább. 4000 kuli, ővik sárosan, mesztelenül, eldobálták a szerszámaikat, a csákányt, a lapátot, az ásót, és azt mondták, hogy elég volt. Bérjavítást követeltek. Hát el nem tudtuk képzelni, mi ütött beléjük. Hát eddig minden a legnagyobb rendben volt. Na, aztán délután belovagoltam Szingapurba, és megtudtam.
Mit tudtál meg?
Hogy Oroszországban kitört a forradalom. Ami az embernek fontos, azt megérzi. Telefon és műszerek nélkül is.
Igazán?
Igen. Te, Henrik, nem találod furcsának, hogy Krisztina ennyire megvárat bennünket? Miért nem vallod be?
Mi?
Hogy csak játszol velem. Krisztina nem jöhet be ide. Hiába van három teríték az asztalon. Krisztina nem jöhet be ide. Henrik. Krisztina 36 éve halott. Én ezt tudtam. Megéreztem. Mert az emberek között van megérzés, földrészeken és határokon túl is, bárhol is él az ember a világban.
A teríték egyébként nem miattad van. Azóta minden este így vacsorázom vele.
Milyen szép lenne, ha kitárnátok a spalettákat. Mindig így ültünk együtt, az ablakok tárva nyitva. Néztük az alkonyatot, mindig így ültünk együtt, hárman, te, Krisztina és én.
A spalettákat 40 éve nem nyitom ki. Sötétben élek. Olvasok. Választ keresek. Napfényben nem lehet igazságot kutatni, a fény elcsábít, elvakít. És minden könyvben volt egy szemernyi az igazságból, és minden emlék azt felelte, az ember hasztalan ismeri meg a dolgok igazi természetét, nem lesz bölcsebb semmiféle ismerettől. Épp ezért nem is áll jogunkba feltétlen hűséget és igazságot követelni attól, akit már korábban barátunkká fogadtunk. Még akkor sem, ha az események megmutatták, hogy ez a barát hűtlen volt.
Olyan bizonyos vagy abban, hogy ez a barát, ez hűtlen volt.
Nem. Nem vagyok benne egészen bizonyos. Ezért vagy itt. Erről beszélünk.
Kedves hallgatóink, Márai Sándor, a Gyertyák csonkig égnek című regénye színpadi változatának első részét közvetítettük a Pesti Magyar Színházból.